Valószínűleg kevesen tudják, hogy Campona római táborának híre 1700 éve bejárta az antik birodalmat. Erről is olvashatunk egy nemrég megjelent könyvben. A szerzővel, Mráv Zsolttal, a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti tárának régész főmuzeológusával beszélgettem. Nemrégiben jelent meg a Campona Victrix, vagyis Győzedelmes Campona, Nagy Tétény a római korban című kötete. Én, hogy a kezembe vettem, tulajdonképpen egy ültőhelyemben elolvastam, gondolom, hogy ez volt vele a cél.
Igen, az ismeretterjesztő műfaj, ez egy nehéz műfaj, és különleges igényei vannak. Célszerű úgy megírni, hogy ne napokat, esetleg még hosszabb időt kelljen az olvasónak fölötte ülni, hanem valóban egy lendülettel végig tudja olvasni a kötetet.
Nyilván ez köszönhető a bőséges képanyagnak is, amiről fogunk majd még beszélgetni, de maradjunk még egyelőre a szövegnél. Mennyire ismerjük Nagy Téténynek a római korát pillanatnyilag? Ez valamiféle olyan összegzés, amit majd csak évtizedek múlván lehet majd meghaladni?
Hát sokat tudunk Nagy Tétény római kori múltjáról, de nem eleget. A legfontosabb történeti régészeti pontokat és topográfiai pontokat ismerjük, és ezért volt könnyű kiválasztani azokat a súlypontokat, amelyek Nagy Tétény és hát a kötet arculatának is a pillérét jelentették. Tehát tudjuk, hogy egy lovasi jászegység állomásozott Campónában, amely igazi különlegesség, mert ha valaki a római hadseregről hall, akkor nehéz páncélos gyalogosok ugranak be, esetleg lovas katonák is, de hogy lovasi jászok is szolgáltak a római hadseregbe, az kevéssé közismert.
Mennyi időn keresztül szolgált ez az erőd, pontosabban ezek az erődök, mert ahogy láttam a képanyagból, illetve a szövegből is kiderült, ennek azért nagyon sok korszaka volt.
Igen, a második század elején alapíthatták Campona auxiliáris kastellumát, tehát segédcsapat erődjét, és az 5. század elejéig biztosan római helyőrséggel rendelkezett. Utána a többi korszak is rányomta bélyegét a fejlődésére, tehát a népvándorláskor, a középkor, és hát maga a egykori tábornak a rommezője, az meghatározta a Nagy Tétény kora újkori település fejlődését és település képét is.
Mert hát ugye tulajdonképpen a tábornak a falai, azok még a 16. században is álltak, vagy még később is?
Romjaiban biztosan, legalábbis a 16. században egy épületről van adatunk, de minden bizonnyal ezek a romok akkor már javarészt a föld felszíne alá kerültek, viszont az egyenetlen felszín a helyenként kilátszó faltetők miatt Nagy Tétény főutcáját nem tudták egyenes vonalban vezetni, hanem egy egészen szokatlan kanyarulatot vesz ez a főutca, pontosan megkerülve a római erőd területét. Minden bizonnyal emögött az áll, hogy egyrészt a római korban is létezett egy ilyen út, amelyet aztán a középkorban is használhattak, másrészt pedig nem tudták átvezetni ezen a rommezőn ezt a nagyobb forgalmú utat.
Ez a campónai tábor, ez mennyire volt jelentős? Mondjuk az aquincumi katonai táborhoz mértem.
Ha megpróbáljuk Campona jelentőségét meghatározni, akkor mindenféleképpen a lovasság az a kulcs szó, amely ebben segíthet, és az aquincumi legiótáborhoz való közelsége. Ugyanis egy legió egy gyalogos fegyvernemet képviselt, amely hiány volt a lovasságnak. Ez volt a gyengéje a római hadseregnek, de ezt maguk a rómaiak is felismerték, és kezdetben szövetségesekből, vagy lovas harcmodorban gyakorlott, meghódított népekből lovas egységeket állítottak föl, és következetesen a legiótáborok közvetlen szomszédságába telepítették őket. Így volt ez Campónában is, ezért találunk itt lovas segédcsapatot. Ráadásul a szomszédban egy lovas harcmodort űző, és azt félelmetesen űző nép élt, a szarmaták, akik taktikai együttműködésben tudták alkalmazni a nehéz lovas és a könnyű lovasi jász harcmodort. Velük szemben éppen ilyen lovas egységekkel lehetett hatékonyan fellépni.
Ezeknek a lovas egységeknek, mondjuk a lovasi jászoknak mekkora része volt valóban római polgár, és mekkora része volt a környékről elbuvált fiatal, aki valóban ebben a közegben, a lovas közegben nőtt fel?
Nagyon izgalmas a kérdés. A római birodalomban éltek olyan népek, az európai tartományokban is, akik lótenyésztésükről, legendásan jó lovaglási tudományukról voltak híresek, ilyenek voltak például a mai Bulgária területén élő trákok, vagy a kelták is, és belőlük sorozták az első lovas segédcsapatokat, de aztán ez a különbség ez eltűnt, legalábbis a 3. században már a tartományi, így többek között a pannoniai lakosságból is soroztak lovas katonákat, sőt azt tudjuk, hogy az első század végén, 2. század elején a helyi kelta elit fiatal férfi tagjait is előszeretettel vitték lovaskatonának, vagy álltak be lovaskatonának, hiszen lovasként szolgálni az magasabb zsolddal járt, a katonának a lovát is el kellett látnia, illetve nagyobb tekintéllyel.
Hogyan képzeljük el ezt a lovasi ijász harcmodort? Olyan volt, mint a sztyeppei népeknek a harcmodora, mint akár mondjuk a honfoglaló magyaroké, vagy pedig a mongoloké?
Annak köszönhetően, hogy vannak írott forrásaink, még képi ábrázolásaink is lovasi ijászokról, egészen határozott képet rajzolhatunk az ő harcmodorukról, sőt még ijász bravúrokat is ismerünk. Egy soproni múzeumban őrzött síremléken olyan lovas bravúrt látunk, amely egy klasszikus különböző célpontra leadott hármas lövés sorozatot ábrázol, egy katonának valószínűleg a saját katonai karrierjében végrehajtott hőstettét ábrázolhatja. Az első nyílveszőt kilőve egy ellenséges harcos nyakát találta el, a második nyilveszőjével egy másik harcosnak a homlokát, vagy az egyik szemét, és a jelenet azt ábrázolja, hogy a harmadik nyilvessző már ott van az íjába, még azelőtt, hogy ez a szemen talált harcos eresett volna.
De akkor nyilván a kezükben fogták a nyilvesszőket, és nem egyenként szedegették ki a tegezből, hanem betározta az ujjai közé, és lőttek lovaglás közben.
A hármas lövés esetében ez feltételezhető, igen.
Hamarosan folytatjuk a kamponai katonai táborról szóló beszélgetést.